ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy Jeruzsálem miért imádkozunk. Én azt gondolom, és nem erről fogok ma beszélni, de úgy érzem, hogy kicsit erről talán, így, talán valamennyire így érintőlegesen. Ugye mindig kérdezzük, mi keresztények, és már ez sok ezer éve megy, nem, ez már nem megy ma egy új keletű dolog. Mikor jön vissza az Úr, mikor alapítja meg az ezer éves királyságot, ugye a földnek a szabátját igazándiból, hogyha nagyon eredetiek akarunk lenni, az a föld szabátja, hogy mikor fogja megalkotni, és mikor lesz a gonosz eltávolítva egy jó időre, és mikor tud pihenni, úgymond az emberiség, mert annyi, mint annyira szenvedett már tényleg. Így begondoltok azért az 6000 év, ha valaki végignézze a történelmet, akár csak az, ige, ugye az igében feltárt történelmet, vagy az írott történelmet, iszonyú. Tehát ezt tudom nektek mondani. Ugye mondja egy régi rabbinikus irat, hogy és érdekes, hogy a János apostolnak az egyik tanítványa, Pelágius is azt mondta, hogy és érdekes módon ezt a könyvét meg is semmisítettek. Egyébként nem tartozott nyilván a Szentírásoshoz, tehát Isten engedte ezt. De mégis és ez visszavezetett egy ilyen rabbinikus hagyományra, hogy mikor lesz vége, ugye szoktuk kérdezni a világnak. És azt mondták, hogy az első 2000 év az volt az úgynevezett tohu. Így mondják, ugye tohu az a káosz. A tohu éve volt. És akkor azt mondják, a második 2000 év tulajdonképpen az a törvény, a Tóra, így mondták a Tóra, tehát a törvény, és a harmadik 2000 év az pedig a messiás esztendei. És azért képzeljétek el, hogy ez nagyon jól meg visszakövethető, nagyon jó visszakövethető hagyomány, mert valakon hagyományok, amik tulajdonképpen ostobaságok, és lehet őket látni, hogy azok. De azok a hagyományok, vannak olyan hagyományok is, amik nem érnek fel nyilván az igével, de hogy igei alapjuk van. És eleinte ugye volt a szóbeli tóra. Ti is tudjátok, hogy a zsidóság úgymond így tanulta meg. Tehát így adta tovább. Aztán később lett az írott tóra. És ennek ellenére, hogy a zsidóság ebben a homlok egyenest, jelenleg kivéve a messianisztikus zsidó hívőket, ellenmond ebben, hogy Jézus Krisztus a messiás, tehát nem hiszik el. Hála Istennek, most már egyre többek a zsidók közül is, akik elhiszik. Nézzetek körül a világba egy kicsit, és akkor látjátok, hogy rengeteg messianisztikus zsidó van. És hogy ezt mégsem vonták vissza, képzeljétek el. Hogyha megnézitek a Jeruzsálemi Talmudot, akkor ehhez oda van írva, hogy... Mert fifikások a zsidók persze, tehát ezt ki kell magyarázni, hogy a messiás évei a harmadik 2000 év, és akkor oda van írva megjegyzésbe, ugye megjegyzésbe ilyen lábszedetbe, hogy de ezt a 2000 évet, ami bűnei miatt, ez ránk nem vonatkozik már. Értitek? Tehát az, hogy ez ránk már nem vonatkozik, szia Józsikám. Józsikám, téged szeretnénk külön felköszönteni, írtunk is, de áldott vagy Krisztusban, boldog szülinapot
boldog
neked.
Boldog születésnapot.
Áldott vagy. Áldott vagy, és nagyon örülünk neked. Kedves vagy a szívünknek.
Egyben már nyugdíjas is vagyok.
Dicsőség az Úrnak. Csak így. Mi nagyon elérjük ezt.
Igen.
Semmit nem lehet. És akkor ezt mondja a szóbeli... Igen. És ezt illéstől származtatják. És képzeljétek el, hogy ugye, tehát látjuk is, hogy az igében meg van írva, hogy Mózes imájában, a Zsoltárokban, hogy egy nap olyan az Istennél, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. És ez egyáltalán nincs messze a valótlanságtól. Tehát nem mondom, erre nyilván ez nem ige, amit most elmondtam itt nektek. Ez egy elég jó megalapozott rabbinikus hagyomány, és mondom Jánosnak, a tanítvány, közvetlen tanítványa Pelágius, ugyanezt mondta a könyvében, amit egyébként Iréneusz idéz. Tehát ő még olvashatta, Iréneusz egyházatja, idézi, talán a harmadik században idézi Pelágius, és azt mondja, hogy Jánosnak a tanítványanak volt egy ilyen mondása, hogy az első 2000, ezt ő az arabinikus zsidóságból vette át, hogy az első 2000 év a tohu, a második 2000 év a tóra, tehát a törvény, és a harmadik 2000 év a messiásnak az évei, és utána pedig jön 1000 év, ami a nyugalom, a szabat igazán volt, tehát a nyugalom éve. És valahogy miért gondoljuk azt, hogy mondjuk ugyanezt 1000, azok a testvéreink, akik mondjuk Krisztus után 600 vagy 800 évvel éltek, vagy a reformáció idején 1400 évvel azután, 1500 évvel azután, 1500-1600 évvel azután, ők is várták a messiást, és miért nem volt akkora alapjuk arra, hogy valóban belép a világ ebbe az úgynevezett nyugalom napjába, a nyugalom évébe, Istennek az évébe, ami ezer esztendő, egy nap ezer esztendő. Azért nem mondhatták ezt el így magukról azok a testvéreink, akik azokban az időszakban éltek, mert nagyon sok olyan beteljesületlen profécia volt, aminek be kellett teljesednie. Ilyen, ami a legfontosabb a számunkra, hogy az, hogy egy 2000 éves, ez nagyon az megdöbbentő ebbe belegondolt, tényleg én számomra teljesen elképesztő. Hogy 2000 év alatt egy nép szétszóratik a világ minden részére, szó szerint, tehát tudom én, az egyik zsidó ember írt, aki az északi sarkon élt, és ír a rabbiának a következővel, hogy hát itt fél év az éjszaka, és fél év a nappal. Hogy tartsam meg a reggeli imát? Kérdezi a rabbit, és írja neki vissza a rabbi, hogy hát tudod, az a helyzet, hogy ilyen területeken nem lehet betartani. Nem lehet ilyen életet élni. Nem lehet betartani a túrát. Tehát ezt csak abban mondom el, hogy mindenhova szétszóradtak. Tehát a diaszporizmus, az, hogy a Krisztus után 70-ben elvitte Titus és régiói, elvitték a zsidóságot a világ minden tájára, szó szerint vedd, mindenhol, Afrikában, Ázsiában, mindenhol vannak zsidók. És hogy bármelyik másik néppel történik ez, én azt gondolom, hogy asszimilálódnak. 2000 év óriási nagy idő. Tehát simán elveszítik az identitásukat, és beleasszimilálódnak 2000 év alatt, eltűnik a történet, és nem tűnt, tehát eltűnik a történelem színpadáról. És Izrael nem tűnt el, mert miért? Mert előre meg lett profétálva sok-sok helyen, nem csak egy helyen az igében, hanem kis profétáktól kezdve a nagy profétákon át, előre meg lett mondva, hogy a zsidóságot Isten visszahozza. És akkor, tehát onnantól fogva, kinyílik egy olyan ajtó a mennyben, amikor a zsidóság vissza lesz hozva az ő saját területére, eredeti lakóhelyére, ugye Jeruzsálem fővárossal, ami ugye megtörtént szintén, ha jól emlékszem, mikor is lett Jeruzsálem, hogy is van ez, 64-ben, ha jól emlékszem, 1964-ben, hogy amikor ez megtörténik, hogy a zsidóság Jeruzsálem fővárossal a saját területén él, Az egy olyan jel, ami előre meg lett sokszor profétálva, ami megnyit a mennyben egy kaput igazándiból, ami előkészíti a messiásnak a visszajövetelét. Ami előkészíti ezt az új világot. És hogyha tudjuk, hogy a zsidóság, ezt most csak tényleg érdekességképp mondom el nektek, mert engem is foglalkoztat, de majd fogok erről majd még beszélni, vagy mások fogok ma beszélni, csak még szeretném ezt az egy-két mondatot elve, csak hogy gondolkodjatok el ezeken. Ugye tudjuk, hogy a zsidó holdnaptár, amit most is használnak, az kb. 5800, mit tudom én, X, most nem figyeltem, de valami 5878, vagy valami ilyen évet ír, és ugye azt is tudjuk, hogyha ez igaz, már pedig nagyon, mondom, nagyon úgy tűnök, hogy igaz, hogy 6000 év meg van adva, tehát ugye volt még egyszer mondom, a tohú, tehát a káosz, volt a tóra, a törvény, és volt a messiás ideje. A másik 2000 év, ugye ez egyébként 6000, és hogyha 6000 év, és ez összefügg egyébként a zsidó szombatnappal is, ugye már gondoltok bele, hogy Isten 6 napig teremtette a mindenséget, és a 7. napon megpihent. Tehát ezzel is abszolút összefügg. Na most ez visszatérve, és már tényleg nem fogok erről sokat mondani, csak ezt az egy-két szót, hogy 5877, vagy kb. Ilyesmit írnak, de majd megnézem pontosan, mert nem akartam erről beszélni igazániból, nem tudom, miért kellett ezt előhoznom. És ezt ők holdnaptárt használnak, tehát nem a mi naptípus, nem a mi heliocentrikus naptárunkat használják. És képzeljétek el, hogy kiderült, hogy a perzsa időszakból 166 év, és ezt maguk a rabbik is beírják az ő irataikba, hogy a perzsa időszakból 166 év hiányzik, rosszul van megírva. Tehát 166 évet ezt a normál időszakot megkapjuk, hozzá kell adni. Hogy hozzá kell adni. Jól emlékszem, 166 vagy 168. A lényeg az, hogy mondom, ezt ne vegyétek készpénznek. Ez egy ilyen nagyon szép, az igével is teljesen egybecsengő elmélet, úgyhogy ezt ne vegyétek úgy, ez nem igen, csak érdekességképp mondom el. És ezt nem is lehet, ezt meg lehet vizsgálni, lehet érte imádkozni, de csak azért, mert hogy várjuk a messiást, amen? Várjuk az új világot. És nagyjából a teremtés óta eltelt, tehát mikor lép be körülbelül úgy helyel közel a föld, a világ, mikor lép be a hetedik évbe, már, bocsánat, tehát a hetedik napba, a szombati napba, körülbelül a 21. század 30-as és 70-es évei között lép be a hetedik napba. Tehát ő nagyjából, satsz per kb. Tehát most ugye 2025-öt írunk, és 2030 és 2070 között valamikor akkor telik le a 6000 év a teremtés óta, körülbelül. Ezt bármelyik rabitól vagy új szövetségtudostól is megkérdezheted, ugyanezt fogja nagyjából mondani, körülbelül akkor telik le. Mit jelent ez a számunkra? Ez mit jelent a számunkra? Azt, hogy legyen készen létbe a szívünk. Aztán láthatjátok a világnak a világ történelmi folyamatainak az alakulását. Ugye a Jeruzsálem fővárostól, ott onnantól fogva, hogy a zsidók óriási nagy háborúkat vívtak ezért, végül is Jeruzsálem lett a főváros, és ugye ennek már azért mondjuk úgy, hogy tudom én, mindegy, de már 80 éve majdnem, hogy igazándiból arról a generációról beszél Jézus, akik ezt megtapasztalják, azok meg fogják tapasztalni azt is, tehát hogy el nem aladik ez a generáció, ki nem hal, ami meg nem látja az Úr visszajövetelét. Tehát hogy ezeket azért mondtam el, mert lehet látni, hogy egy olyan központosítás megy végbe, egy olyan kontrollszellem, egy olyan erőteljes kontroll. Például te is tudod, hogy mindent tudnak rólad nagyjából. Tehát azt is tudják, hogy mit eszel, mit vásárolsz, mindent tudnak rólad. Onnantól fogva, hogy bejött a számítógépes világ. Mindent tudnak rólad. És ez pontosan egy olyan talaj, de figyeljetek, még egy érdekes dolog, és akkor tényleg áttérek a témánkra, amivel szeretnék beszélni. Onnan, tehát hogyan lehet az, hogy mondjuk esetleg mégsem történik meg a 21. században az Úr, lehetséges az is, hogy nem történik meg a visszajövetele, és nem történik meg az 1000 éves, igazándiból a szombat év, amiről beszélünk, vagy szombatnap, a föld szombatnapja. Akkor, hogyha olyan nagy számban térnek meg az emberek Jézushoz, olyan nagy számban, hogy emiatt van az elhalasztódás ennek az egésznek. Például hoznám nektek fel Ninive és Jónás prófétának a dolgát. Emlékezzetek vissza Jónásra, aki ugye elment, és először nem akart menni, aztán elment, és bőszen fenyegette Ninivét, és megmondta, hogy 40 nap, és elpusztul a város, hogy elpusztul Ninive. És ezek az emberek, tehát itt több tízezer emberről beszélünk, akik ott éltek, az ókori Ninivében, Jónás korabeli Ninivében, ezek zsákban és hamuban megtértek, szó szerint, még az ökröket is beöltöztették zsákba, és szó szerint megtértek. Kiment az Istennek a beszéde Jónás által, és erre képesek voltak újjászületni. Tehát nem újjászületni, nem megtért, nem tudtak újjászületni, de Istenhez tértek, megbánták a bűneiket, Istenhez tértek. Újjászületni akkor még nem tudtak nyilván. És mi történt? Jónás elmegy, és kimegy a város szélére, és nézi, hogy mi lesz a városa, és telnek a napok. És letelik a 40 nap, és nem történik semmi. És Jónás borzalmasan ki van akadva. Elég humoros egyébként, ahogy ezt ott leírja. Teljesen ki van akadva, és Isten teremt egy hirtelen egy éjszaka alatt lesz egy hatalmas tök, aminek lesz egy hatalmas levele, ami Jónás kopasz fejének árnyékot ad. Fú, de örül neki, jaj, de jó, kellemes. Azért elég komoly napsütés volt Ninive környéken, tehát hogy ilyen, biztos ilyen plusz 50-60 fokos, nem tudom. Fú, de örül az árnyéknak, és akkor Isten megszuratja, ezt a Jónás könyvében olvashatjátok. Isten megszuratja egy féreggel ezt a töklevelet, és elfonnyad a töklevél. És Jónás ismét ki van akadva, és mondja, hogy hát miért, hát most miért csináltad ezt? Tudtam én, hogy te kegyelmes Isten vagy, stb., hogy ez lesz, hogy nem fog megtörténni, amit mondok. És akkor azt mondja Isten Jónásnak, hogy te szánod azt a tököt, amit nem te teremtettél, és nem te alkottál. Hogy ne szánnám én Ninivét, amiben rengeteg ember és barom is van. Hogy ne szánnám. Értitek? Tehát, és akkor mondja, hogy hogy méltán, méltán, ugye a Károly valahogy így folytja, az elég vicces, hogy méltán mondod ezt, Jónás? Méltán haragszol? Méltán haragszom, mondja Jónás. Méltán haragszom. Tehát az elég humoros nekem, azt mondja Jónás, méltán, igazságos haragszom. Nem pusztítottad el Ninivét. Miért nem? Én mondtam, el fog pusztulni. Most azt hiszik, hogy hamis proféta vagyok, stb. És hogyha ugyanez van, hogyha mondjuk a, most ezekben az időszakban, hiszen Jézus mondta, hogy az ő eljövetelét megelőzően lesz egy olyan, amikor azt mondja, hogy és ezt az evangéliumot fogják hirdetni minden népnek. Amen? És akkor, tehát azt mondja, lesz, hallottok majd háborúkról, háborúk híreiről, járványokról, stb. És azt mondja Jézus, de ez még nem itt a vég. És aztán mondja még egy néhány dolgot, és azt mondja, és ez az evangélium, az én evangéliumon fogják hirdetni az egész világon, és akkor jön el a vég. Tehát, és látjuk azt, hogy hát ez közel sem valósult még meg, hogy az az evangélium, amit Jézus hirdetett, az az örömhír, az még nem lett hirdetve. Úgy nagyban. Mert akkor ugyanazok a dolgok történnek, amit Jézustán is látunk. Amikor azt az evangéliumot hirdetik, amiről beszél. Tehát elképzelhető az is, hogy lesz egy akkora ébredés, hogy tényleg, hogy rengetegen újjászületnek és megtérnek, oda térnek Krisztushoz, és emiatt valamennyire eltolódik ez az egész. De nagyon úgy néz ki, hogy nem. Tehát hogy nagyon úgy néz ki, hogy a világ olyan, a szívnek olyan fajta keménységét vette fel Istennel és az evangéliummal szemben, hogy nagyon úgy tűnik, hogy bele fogunk futni ebbe, hogy az antikrisztusi birodalom kirajzolódik, a totális kontroll, és én abban én két, ugye van három teológiai tétel, tehát teológiai elképzelés arról, hogy mikor lesz az elragadtatás, ugye? Tudjátok mindannyian, hogy három ilyen van. Az egyik azt mondja, hogy Krisztus visszajövete előtt, a másik azt mondja, hogy közben, tehát ugye a 3,5 évvel, amikor az antikrisztus Izraellel szövetséget köt, aztán megszegi, és bejön majd a templomba, Jeruzsálemi templomba Istenként mutogatva magát. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy ezelőtt fog elragadtatni, mert azt mondja az igaz, hogy a nyomorúság elő ragadtatik el, az igaz. A másik azt mondja, hogy a fél időben, tehát hogy a 7 éves, az hál' Istennek egy rövid idő lesz az 7 év, tehát hogy 7 természetes év, hogy abban a fél időben ragadtatik el az egyház. A harmadik meg azt mondja, hogy a nagy nyomorúság után. Na most a legjobban alátámasztható az előtt elragadtatás, és még alátámasztható a közben. Ugyanis például az az ige, ami azt mondja, hogy addig nem tud kiáradni az antikrisztus a maga erejével, amíg az egyház el nem vétetik a földről. Ahogy Péter mondta, hogy még vissza kell, tehát hogy ami visszatartja, hogy János is mondja, hogy sok antikrisztus támad, akik sokakat elhitatnak, de még visszatartja valami az antikrisztusnak a teljes, antikrisztus szellemének a teljes kiáradását. Tehát ez még lehetséges talán a fél időig, mert akkor fog kiáradni az antikrisztusnak a totális kontrollja, akkor fog megmutatkozni, milyen gonosz démoni szellem, tehát maga a sátán van mögötte, amikor belül a templomba, és belül is Istenként imádtatja magát. És innentől fogva kész, totális leuralás. Tehát akkor még el tudom képzelni, hogy elragadtatik az egyház, hogy valamilyen, van egy kicsi rész, amit az a 3,5, amit még esetleg itt kell töltenünk, de sokkal jobban alátámasztottnak látom azt, hogy előtte, tehát hogy az antikrisztus megjelenése előtt ragadtatik el az egyház, a legkevésbé alátámasztottnak azt látom, hogy utána. Tehát az nem illik össze semmilyen módon. Nagyon erőltetni kell ott az igéket, hogy belegyűrni oda, hogy akkor azt elmagyaráztassuk bele, hogy utána ragadtatik el, az igaz. Jó, hát ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, ezekről gondolkodjatok el, és akkor átérnek a témára, amiről szeretnék folytatólagosan beszélni. Tehát csak gondolkodjatok ezen, és hát imádkozzatok ezekért a dolgokért. Fontos, amikor ha visszajön az Úr, akkor találjon minket nagy munkában, és békességben, nem? Tehát nagy munkában és békességben, ez nagyon fontos. És a Szent Szent tud felkészíteni ezekre a dolgokra. Tehát az igazi élet titka, mennyi édesatyánk végtelen szeretetében lakozni, és ez már körülbelül a negyedik ilyen tanítás. Én azt gondolom, hogy ebben a témában egyelőre ez az utolsó epizód. Aztán majd a Szent Szem, én úgy látom, hogy vezetni fog másfelé. Ebben ezt eléggé körbejártuk. Sok mindent mondtunk, ezért ki lesz majd téve a honlapra, úgyhogy aki akarja, hallgassa meg. Nem akarok nagyon idézgetni vissza, vagy így ismételgetni. Talán annyit, hogy megint ezt minden alkalommal elmondtam, hogy Isten az ágápé mondja, ugye Isten ágápé, ezt mondja az 1 Jánosban, János apostolon keresztül az Isten szelleme, hogy Isten a szeretet, Isten szeretet, tehát önmaga a szeretet, és mondtuk, hogy az ágápé az a fajta isteni szeretet, amit most fogunk egy kicsit még tanulmányozni, hogy ami egy olyan magasrendű szeretet, ami nincs meg semmiben, tehát csak Istenben van meg, és az összes többi szeretet, a görög körülbelül 5 vagy 6 féle szeretetet használ kifejezést, abból mi azt hiszem 3-at néztünk meg, megnéztük a filleót, ugye az emberbaráti szeretetet, megnéztük a koinóniát, ezt a közösségi szeretet, és megnéztük az éroszt, a szexuális szeretetet a házasságban, megnéztük a, talán ezt néztünk meg az ágápét, tehát ezt a 4-et, de ezen kívül még van egy jó pár, és ezek a szeretetek önmagukban semmit, tehát igazándiból nagyon végesek, és nagyon-nagyon kimerülnek, mert az Isten szeretete táplálja eredetileg, hogy mondjam, Isten szeretete táplálja ezeket a szeretetteket is. Az emberbaráti szeretetet, a közösségben, szociális, tehát a közösségben megnyilvánó szeretet, a házasságban és a szeretetben megnyilvánó szeretetet, ugye az érosz volt ez a... Tehát Isten szeretete táplálja ezeket. Ha ez nincs benne, és Isten szeretete, arról is beszéltük, hogy a legönzetlenebb és a legkevésbé függő szeretet. Tehát az összes többi függősége jár, főként a fileó, tehát az emberbaráti szeretet, és főként az érosz, ezek függősége járnak. Ez azt jelenti, hogy vannak, ugye arról is beszéltük, hogy vannak pozitív irányú függőségek, amik Isten szerint vannak, és vannak Isten szerinti függőség, és vannak istentelen, Isten elleni függőségek, amik nincsenek Istentől, és amik rombolóak. Tehát és arról is beszéltünk ennek kapcsán, hogy az ember nem tud önálló, nem tud függetlenül élni, tehát nem tud független, nincs olyan, nem találsz nekem olyan embert, aki legalább egy saktáblától, vagy a nem tudom micsodájától ne függne. Tehát mindenki függ valamitől. Az ember úgy lett megalkodva, hogy ilyen értelemben függő legyen, és Istentől függő legyen. Tehát, hogy Istentől függő legyen. De hogyha te ebben az ágápé árad, Istennek a szeretete árad, amiről beszéltünk, mindjárt meg tovább az ígékkel, ami már a szívünkben van, és ezt is fel fogjuk majd egy kicsit később olvasni a Róma 5-5-öt, hogyha ez a szeretet járja át a lelkedet, és ez a szeretet hatja át a te karakteredet, az egész karakteredet, akkor te leszel a világ legszabadabb ember. Mindentől szabad leszel, tulajdonképpen csak Istentől fogsz függeni. Tehát semmilyen értelemben, semmilyen megkötözöttséged nem lesz. Se embertől, se tárgyaktól, se szokásoktól, se semmitől nem fogsz függeni. Ugyanis te, amikor az Istennek a szeretete, ez az ágápéja, az embernek a lelkét egyre jobban elárassza, egyre jobban megszabadítja őt az elnyomásoktól és a sötétségtől, egyre szabadabbá teszi, és egyre boldogabbá teszi. Tehát az a nagy kérdés, hogy az emberiségnek ez az álhatatos, kitartó és szinte fanatikus szeretet keresése, boldogság és szeretet keresése, hogy ennek mi az alapja, ennek az alapja az ágápé. Tehát úgy lettünk megalkotva mi emberek, hogy az Isten szeretetében éljünk az a Szent Háromságos közösségben, hogy így mondjam. Tehát Istennek a közösségében, és hogy az a szeretet, ami az Atya, a Fiú és a Szent Szem között van, ez az ágápé, ez cirkuláljon az emberben is. Mint hogy ez eredetileg egyébként megvolt az ősszüleinknél, Ádámnál és Évánál, hogy ez a szeretet, ez az ágápé folyamatosan közöttük cirkulált. Ez csodálatos. Tehát ők benne voltak ebben a szeretett közösségben, de mivel, és azt is tudjuk, arról is beszéltem talán, nem biztos, de úgy emlékszem, hogy beszéltem volna, hogy Isten nem hiány lény. Tehát Isten nem azért alkotta meg a világ mindenséget, mert enélkül nem tudott volna létezni, nem azért alkotta meg, mert egyszerűen szükség. Tehát nincs ilyen, Istennél nem mondhatunk ilyet, hogy szüksége van bármire is. Istennek semmire nincs szüksége, ő boldog és teljes önmagában is. Amen. Hanem Isten azért alkotta meg a világot, mert szerette volna ezt a szeretetét kiárasztani. Mert a szeretetnek az egyik legnagyobb tulajdonsága az önzetlen adás. Tehát az, hogy egyszerűen arra készteti, hogy adja önmagát. És ebből is látszik, hogy ahogy mondja a klasszikus ige, a János Evangélium 3.16, hogy úgy szerette Isten a világ. Nézzétek, ott egyből itt van, hogy úgy szerette, és ott az ágápét írja, tehát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Érte? Tehát, hogy adott. A szeretet az mindig adni akar. Ő akkor boldog, hogyha adhat. És tehát mondom, nem igaz, rosszat mondtam. Nem akkor boldog, ha adhat, hanem a természetében van ez, hogy az ő szeretetében és az ő boldogságában van ez, hogy az elégíti meg le igazániból, az mutatja meg, hogy ő mennyire boldog és mennyire szeret, hogy ad. Amen? Adja önmagát, adja a szavait, adja a gyógyítását, adja a jólétét, adja a boldogságát, ad mindent, adja az örök életet, mindent ad. Isten ad. És amikor ebben a szeretetben jársz, az ágápéban, akkor téged is arra fog késztetni ez a szeretet, hogy te viszonozzad ezt a szeretetet. Mert ez a szeretet, ugye, ahogy olvastuk a nyakablevél 5-7-ben talán, hogy a Szent Szellem féltő szeretettel, arról is beszéltem, emlékezzetek vissza, hogy féltő szeretettel, 17 vagy 5-7? 5-7 talán. 5-7. Jakab 5-7, hogy a Szent Szellem féltő szerelemmel azt kívánja, hogy egyedül ő hozzá tartozunk, de ez kívánja a Szent Szellem, de mivel ő nem, tehát nem erőt szakos, nem leuraló, hanem ez a szeretet elengedő, ez a szeretet akkor örül, amikor a másik szabad. Amen. Akkor örül, hogyha szabad akaratából, szabad döntéséből is tudod, hogyha te van vele. Tehát nem úgy van, hogy mert ő megtehetné azt, hogy átprogramozza egy kicsit az agyunkat, és akkor valahogy szeretlek meg mindent, de közben igazándiból ez nem egy szabad döntés. Amen. És arról is beszéltünk, hogy a szeretet tulajdonképpen elsősorban nem egy érzelem. Vannak érzelmei, de elsősorban nem mondható az, hogy az Isten szeretete elsősorban érzelm alapú. Isten szeretete nem érzelem alapú, hanem valóság alapú. Amen?
Amen.
Tehát Isten szeretete, amikor az Isten szeretetében jársz, az ágápében, akkor lesznek nyilván érzelmi része is. De ez nem határozhat meg téged. Mert vannak olyan, az életben olyan kihívások és szituációk, amikor, hogyha az érzelmeidre támaszkodsz, akkor bukta. Akkor lehet, hogy még bele is halsz. Tehát ezért Isten szeretete semmiképp nem érzelmi alapú, hanem valóság alapú. Isten szeretete, és arról is beszéltünk, és most már ezt még visszatérzem, aztán nézzük a következő igét, hogy az Isten szeretete tulajdonképpen kétféle, az ágápé, tehát az ágápénak kétféle típusát néztük meg. Az egyikről azt úgy neveztük el saját magunk között, hogy ölelő szeretet, ez pont a Jakab 4-7 által, hogy a szenvedélyes szerelemmel mondja az egyik folytás, szenvedélyes szerelemmel szeret benneteket, és azt kívánja, hogy csak az ő hozzá tartozzunk. Van ez az ölelő szeretet, ez az apa-fiúi, vagy fiú, vagy a testvér, ugye tudjuk, hogy az atya úgy van az életünkben, mint édesapa, mint édesapánk, Jézus úgy van elsősorban az életünkben, mint a testvérünk, tehát ő a testvérünk, és a legjobb barát, tehát testvérünk és a legjobb barát, a Szent Szellem pedig úgy van elsősorban az életünkben, mint ügyvéd, és mint vigasztaló. Tehát mint ügyvéd, ugye, mint aki az ügyedben eljár, és az ügyedben közbejár, és mint aki vigasztaló. Tehát igazándiból van egy olyan része az Isten szeretetének, amely ölelő szeretet, magához vonzó és ölelő szeretet, és van egy olyan szeretet része, amit úgy neveztünk az énekek énekéből, hogy tűz, hogy, tehát a szeretet olyan erős, mint a tűz, mint a sír, olyanok a lángjai, tehát olyan erőteljes, és hogy van egy ilyen korrekciós szeretet, ami tulajdonképpen az apaság, tehát az apa-fiú vagy apa-gyermek viszonyban nyilvánul meg leginkább, amikor nem az ölelő szeretet van, hanem azért korrigál idézőjelbe, tehát ez nem is igazi korrekció, de igazán az, mert hiszen mondja az Isten igéje, majd ezzel kapcsolatban mondok valamit, tehát hogy azt mondja az Isten igéje, hogy a zsidókhoz írt levélben, hogy mindenkit Isten, akit magának gyermekévé fogad, mindenkit megdorgál. És hogyha dorgás nélkül valók vagytok, akkor nem is vagytok fiak, hanem fattyúk. Tehát ez nagyon érdekes kijelentés, tehát hogy Istennek van egy korrekciós szeretete, az pedig azért van, és erről beszéltünk, mint ahogy te is, mint szülő, jó esetben, amíg a gyereked alád van rendelve, amíg nem nagykorú és nem önálló, addig ugye próbálod jó esetben, mondom, mert ez sajnos nem mindig jön létre, de jó esetben próbálod őt korrigálni, és amikor korrigálod, akár dorgálással, akár megemelt hanggal, akár fenékrevágással vagy büntetéssel, akkor azt nem azért teszed, mert gyűlölöd őt, hanem pont fordítva, nem? Hanem azért teszed, mert szereted őt, és te, mivel hogy tapasztaltabb vagy, több minden tapasztaltál az életből, ezért előre látod, hogyha azon az úton megy tovább, akkor tönkre megy. És ezt meg akarod akadályozni, és ezért nem szolgálod ki az önző sötétségét, hanem megdorgálod, és azt mondod, hogy nem. Amen. Tehát azt mondod, hogy nem, és kész, nem. Mert hogyha te azt teszed, hogy kiszolgálod ezt az önző sötétségét, ezt az önző gonoszságát, akkor az neki kárára van. Tehát akkor te igazániból nem mondhatjuk azt, hogy akkor te szereted azt a gyereket, mert ez egyszerűen nem igaz. Ez önbecsapás. Tehát, hogyha mindig kiszolgálod az önzését, akkor nem mondd ezt el, hogy szereted. Mert Isten azt fogja mondani, amikor megkérdezed, hogy nem szereted a gyerekedet. Mert nem dorgálod meg, amen?
Amen.
Mert ő neki arra lenne szüksége, hogy korrigáljad, hogy megdorgáljad, és hogy valamilyen módon hát segítsed őt, hogy észhez térjen. Ugye itt a keresztény szülőknél leginkább az ima, az első, hát attól függ, mennyi idős az a gyerek nyilván. Tehát egy 30 éves gyereket már nem fogod azt mondani, de értitek, te elszakadt a köldögzsinó, tehát nincs tehát ő már teljesen önálló, ő már a saját magáért feláll,
amen?
Azért, mert nekem nem kell felelősséget vállalni. Akasz, igen, de az már kicsit ilyen jezabeles lesz, amikor az ember felelősséget akar vállalni a felnőtt gyerekének a dolgaiért. Ez nem jó. Na, ez nem jó. Tilos is. Tanácsot adhatsz, a kérdezi. Vagy hogyha úgy látod, hogy segítesz vele, akkor elmondhatsz neki dolgokat, de nem kötelessége megtartani. És ha ebbe a dologba beleesik, mert nem tartja meg azt, amit mondasz, akkor majd tanul abból esetleg, bár egyszer az egyik nagyon kedves lelkész barátom azt mondta, hogy hogyan nevezzük azokat az embereket, akik, nem így mondtam, azt mondta, hogyha okos embernek nevezzük azokat az embereket, akik tanulnak a saját hibájukból, és bolondnak nevezzük azokat, akik a mások hibáiból tanulnak, milyen szóval tudnánk megfogalmazni azokat, akik egyikből sem? Arra nincs szó. Érted? Tehát arra nincs szó, mert arra nincs. Aki se a sajátjából, se a mások hibájából nem tanul, arra nem tudsz milyen kifejezést mondani, mert ugye az a bolond, aki másokéből tanul, az okos saját. Az okos, aki mások hibájából tanul, a bolond pedig a sajátjából. Igen, bocsánat, ezt most korrigál, mert igen, ez így van. De aki egyikből sem, azt nem tudod minek nevezni, életszerűtlen. Tehát nem tudod minek mondani. Jó? Tehát van az Istennek egy ilyen korrekciós szeretete is, amen, és erről is beszéltünk az elmúlt 3-4 alkalommal, mit tudom, hány alkalommal. És most az első ige, amit szeretnénk nektek megmutatni, az egy nagyon igazán meglepően jó ige, minden ige meglepően jó egyébként. Egyébként kérlek, Galáciakhoz írt levél 5-6.
Ha ugyanis a Krisztus Jézusban vagyunk, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, csak is az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg.
Amen. Tehát azt mondja, amit itt szeretnék nektek megmutatni, hogy a hit, tehát azt mondja egyrészt, hogy Krisztus Jézusban vagyunk, ugye? Ugye itt beszél a zsidóskodásról, tehát erről, amikor azt mondták, hogy ilyen külső dolgokban próbáltak megvalósítani az, hogy zsidóknak mondhassák magukat, stb. Mindegy, most erről nem akarok beszélni a törvénykezésről, meg ezekről. Inkább sokkal inkább arról, amit a utolsó mondat, hogy csak is az a hit számít, ezt mondja, tehát az számít valamit, az hatékony, vagy azt tud bármit is tenni, az számít egyedül, az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Amen?
Amen.
Tehát itt elmondhatjuk azt, hogy a hit, és azért is érdekes az ige egyébként, mert a hit az isteni hit, az a szeretet által nyilvánul meg, de akkor majd itt fogjuk olvasni az 1 Korintus 13-ban a klasszikus szeretet himnuszát, és ott látjátok ott majd az elején, hogy mondja Pál apostol, hogyha olyan nagy csodákatok van, akkor a hitem van, hogy hegyeket mozdítok meg, de hogyha nincsen bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Ezt ne úgy értsétek, hogy azok az emberek, akik isteni szeretet hiány vannak, azok tehát, hogy azok nem tudnak csinálni csodát. Jó? Tehát erről beszéltem már, ugye, hogy például a legutóbbi vasárnapi alkalommal, amikor tanítottunk a gyógyulásról, ha meghallgatják, ott beszéltem arról, hogy igenis, maga az Antikrisztus is úgy fogja elhitetni az embereket, hogy nagy csodákat és jeleket tesz. És ugye majd itt mutatom azt is, hogy Jézus, már hál' Istennek most előhoztam az igét, amit már sokszor kerestünk, hogy Jézus hol mondja azt, hogy miről ismeri meg azt, hogy az én tanítványaim vagytok. Nem a jelekről és nem a csodákról. Holott a jelek és a csodák fontosak, hiszen akkor, ha nem lennének fontosak, akkor Jézus nem tette volna. Amen.
Amen.
Tehát akkor miért tette volna? Az, hogy valaki valamit rosszul tesz, vagy gonosz szellemek által tesz bármit is, az nem azt jelenti, hogy akkor kidobom az eredetit. Ugye, amit tulajdonképpen sajnálatosan sok protestáns felekezet megtette, hogy azért, mert vannak sátáni erők, azért, mert vannak okkult dolgok, gonosz szellemek által befolyásolt varázslók ma is, máig is, és ezért lemondott az isteni csodáról. Tehát ugye Mózes ezt nem tette. Mózes, Péter sem tette, meg Pál sem tette. Az apostolok cselekedetében Elimászta varázslót, ő is tett csodát, mert elhitette ugye a körülötte lévő népeket. Ugyanígy az egyiptomi varázslók is egy darabig tudták követni Mózesnek a jeleit és csodáit, de nem az volt, akkor azt mondta, figyeljetek el, itt az a helyzet, hogy itt azt kell csinálni, hogy most akkor ne csináljon Isten se semmit, és akkor valami más módon kell, jó? Ez nem igaz, mert akkor mi volt akkor? Az volt, hogy téldre kényszerítette az Isten szent szellemének a csodái, téldre kényszerítették a hamis szellemekkel járó okkult embereket. Mert sokkal túl alatta azt, mert hiszen Isten a teremtő, a sátán pedig egy bukott arkangyal. Tehát semmiképpen nem összemérhető a teremtővel, aki ezt a, még amikor Lucifer volt arkangyal, akkor teremtette. Tehát nem lehet összemérni, értitek? Tehát ez nem azt jelenti, hogy azért, mert léteznek okkult, gonosz dolgok, akkor az ember ne elfeledkezzen arról, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Amen. És azt mondja, hogy hát jó, akkor nincs szükség, de szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy Isten jelekben, csodákban megnyilvánuljon, például gyógyításokban, például szabadulásokban, például pénzügyi és családi és egyéb lelki gyógyulásban, tehát pénzügyi helyzetek megváltoztatásában, a lelki problémáknak az orvoslásában. Nem a pszichológus az elsődleges tényezőit, és a betegségnél pedig nem a hagyományos orvos az elsődleges tényező, hanem a mindenható Isten. Amen?
Amen.
Tehát ő az elsődleges. Tehát nem tehetjük se felé, sem mellé senkit. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kellenek a csodák, kellenek. De azt mondja az Isten igéje, ugye, amit itt olvastunk, hogy a Galáciakhoz levél 5-6-ban, hogy az isteni csodák tulajdonképpen, tehát az a hit, amit kaptunk Istentől, az isteni szeretet által nyilvánul meg. És ugye emlékezzetek vissza, hogy a 2 Péter 2.1-ben, múltkor többször is felolvastuk, hogy ugyanazt az isteni hitet kaptuk, amit az apostol azt mondja, hogy hát azokat üdvözlöm, akik ugyanazt az isteni hitet kapták ajándékba, mint amit mi is kaptunk. Tehát, Péter, igen. Péter mondta, igen. A 2 Péter 1, 2 Péter 2, 1-ben. Így van. Tehát vagy 1-2-ben, mindegy. Szóval, tehát nem az a, tehát értitek? Tehát itt nagyon fontos ezt látnunk, hogy a Róma 5-öt pedig azt mondja, az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe. Tehát kellett, hogy a szeretet átjárja az isteni szeretet, ami bensőnket, és beköltözzen a valóságos szeretet, hogy a hit is meg tudjon mozdulni. Mert itt azt mondja a Galat 5-6, hogy a szeretet által végez munkát az isteni hit. Amen?
Amen.
Tehát az isteni szeretet és az isteni hit tulajdonképpen azonos tőről fakad. És a szeretet a lényeg, és a szeretet egy személy, a mindenható Atya Isten. Amen. Tehát ő az Agapé, meg a Fiú, meg a Szent Szellem. Tehát ő az Agapé. Egyszer jópofa valaki ezt így megfogalmazta, és én hallottam ezt szinte egy ilyen rabbi, valami mondott egy ilyen rabbi, hogy aki a legjobban megfogalmazta az isteni hármasságot, mert ugye mindegy, most nem emlek bele, ők is hiszik egyébként az Ószövetségből, vannak, akik abszolút hiszik. Azt mondja, így mondta, kézzétek ezeket a szavakat használta, hogy ők. Ez az isteni hármasság. Tehát ők, mármint az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és ők. És még azt akartam volna az előbb mondani, amikor beszélgettem egy kicsit erről az utolsó időkről, hogy nem tudod felfogni a transzcendens, tehát a szellemi dolgokat, a mennyei szellemi dolgokat sem, abszolút nem, de általában láthatatlan világ dolgait nem tudod felfogni csak ellentmondásokkal. Tehát az emberi elme képtelenbe. Például ezt is, amiről beszéltünk itt, ugye, hogy ők. Tehát ez felfoghatatlan az emberi logika szerint, mert az emberi logika racionalizál és lezár. Az örökké valóságból ezt nem tudod felfogni. Hogy lehet, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, tehát ők az Isten. Ez kizárja a logikádat teljesen. Tehát az emberi logika az így lezárja, átdimenzionálja, hogy megértse valahogy. Tehát ezt nem tudjuk megérteni. És ugyanígy van az isteni szeretettel is. Hogy ezt igazándiból nem tudod megérteni, ezt csak megélni tudod, hogyha engeded. Hogy a Szent Szellem munkálja benned ezt a szeretetet. És a második iga, amit most meg szeretnék mutatni, az az 1 János 4-8, ami egyfajta ilyen, ez is ilyen mérőke, mint a János 10-10. Olvasd el, édesem, kell.
Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet.
Amen, ez is egy lakmuszpapír, igen. Lakmuszpapír, igen, mint a János 10-10. Ugye János 10-10 azt mutatja meg, hogy honnantól megállapítani, hogy mi van Istentől, és mi van az ördögtől. Ugye ami önromból pusztít, az sátántól van, ami bővölködést és életet hoz neked, az pedig az Istentől van, az János 10-10. A János, 1 János 4-8, egy másik lakmuszpapír, igen, ami azt mondja, hogy... János 4-8. Ami azt mondja, hogy onnan ismered meg, hogy valaki ismeri az Istent, hogy szeret igazán. Tehát aki nem szeret, arról tudva levő, nem azt jelenti, hogy nem él benne az Isten. Itt nem azt mondja, hogy abban nem él az Isten. Itt később más összefüggésben mondja ezt, de itt azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg Isten, mert teljesen evidens és egyértelmű az, hogyha az Isten megismerjük, valaki megismeri az Isten, az egyszerűen elkezd szeretni. Amen?
Amen.
Tehát megszabadul a gyűlölködő természettől, megszabadul az önzéstől, megszabadul tulajdonképpen azoktól a gonosz tulajdonságoktól, amiket a gonosz programozott bele az emberekbe, és elkezd az isteni szeretet, az ágápé átárni az ő lelkét, és észreveszheti, hogy ez az ember szeret. És el lehet jutni addig, azt én nem tudom, hogy így lehet, amiről Pál azt mondta, hogy ismét imádkozom, hogy kiábrázolódjon bennetek Jézus. Tehát, hogy kiábrázolódjon. Tehát, amikor a teljes kiábrázolódása megvan Jézusnak, akkor a karakteredben, tehát a te emberi természetedet nem lehet már felismerni ilyen értelemben, tehát úgy fel lehet ismerni, hogy te vagy, de hogy krisztusi tulajdonságokban lesz gazdag. Úgymond a Szent Szellem gyümölcsei nyilvánulnak meg, ugye, amiből az első a szeretet, a Galata 5.22-ben. Hogy első a szeretet, aztán az öröm, a békesség, a béketűrés, szíveség, jóságűség, szerítség, önuralom. Tehát ugye ezek a karaktervonások, és ez hogyan működik? Úgy, nem az, hogy él valakiben az Isten, és arról ismered meg, hogy nem él Isten benne, mert hogy nem szeretetben jár, hanem itt azt mondja tulajdonképpen az Isten igéje, hogy tulajdonképpen aki nem szeret, az látszik, hogy nem ismerte meg az Isten. És akkor ennek az ellenkezője is igaz, hogyha problémám van, egy olyan, aki azt mondja, hát problémám van a szeretet, én nem tudok szeretni, én állandóan ideges vagyok, mindenki felbosszant, legszívesebb odavágni két pofont, mit tudom én, tányért, bármit, ráordítanak, ez az én igen, ez a te természeted. De nem az isteni, aki benned él. Amen?
Amen.
Tehát amikor hagyod, hogy az isteni szeretet átjárjon téged, ez pedig hogyan tud megvalósulni? Úgy, hogy megismered az Istent. Amen? Honnan ismered meg az Istent? Hogy tud megismerni az Istent, aki láthatatlan? Úgy tudod megismerni, hogy tanulmányozod az ő beszédét. Amen?
Amen.
Úgy tudod megismerni, hogy beszélgetsz vele minden nap. És arra is tanítottam már régebben is, hogy bevonod az életednek minden részébe. Hogy nincsenek tabuszobák Jézus előtt. Nincs az, hogy figyelj Jézus, ezt elfoglalhatod, és a tiéd minden. Van itt egy zárt szoba, de nem mehetsz be. És Jézus meg fogja tenni, hogy nem megy be. Tehát Isten, tudjátok, olyan, és a Szent Szellem is olyan, és az Atya is olyan igazándiból, hogy oda nem lép be, ahova nem hívják. Ő nem olyan, mint a, Hallottam most egy ilyen jópofa mondást az egyik általam tisztelt prédikátortól és teológustól, hogy Isten nem olyan, a Szent Szellem nem olyan, hogy meghívják, és akkor hoz magá, mint a rossz gyerekek, tudjátok, hogy meghívják az egyiket, és hoz magába a 20 másikat a vendégségbe. Tehát ő nem megy, tehát akkor jön be a te területeidre, az életed területeire, hogyha megkéred, Uram, átadom neked ezt a területet is. Járd át a te szereteteddel, old fel, amiket fel kell oldani, add hozzá, amiket hozzá kell adni, taníts engem, kérlek. Érted? Tehát amikor tanulmányozod az igét, én mindig azt szoktam mondani, hogy újszövetségi hívőként elsősorban, újjászületett Isten gyermekeként elsősorban az apostoli leveleket ajánlanám tanulmányozásra, azokban pedig különösképpen azokat az igerészeket, amik arról tanítanak, hogy milyen identitásod van Krisztusban. Hogy te, tehát amik erről szólnak, hogy ő benne, akiben, Krisztusban, ezeket húzzátok alá a Bibliátokban, ő benne, akiben, Krisztusban, és gondolkodjatok rá, elmélkedjetek rá. Lehet, hogy most úgy is elmélkedünk itt az online gyülekezetben, ugye meg szoktam osztani ezeket a kis, az igéket minden nap, mindenkit tudok buzdítani, nyugodtan írjatok hozzá, hiába nem jelentkeztél erre a dologra, nyugodtan írjál hozzá, nyugodtan írd hozzá a gondolataidat, értékes gondolataid vannak. Ott lehet, hogy az lesz, hogy ezen túl ezeket az égeket fogom kitenni, hogy amiben benne van, az, hogy ő benne, akiben, Krisztusban. Mert miért? Mert az vagy te, mert az a te identitásod, aki Krisztusban lettél, amen? Aki ő benne lettél. És ez nem azt jelenti, hogy a többi igéhez ne nyúj. Én például olyan szeretem, mind az Ó, mind az Újszövetség, tehát én azonos módon szeretem igazániból, de ezt tudom, hogy az újszövetségi levelekben olyan kijelentések vannak elrejtve, ami csak az újjászületett hívőkre érvényes. Amen.
Amen.
Tehát csak Isten gyermekére érvényes. Mindenki találhat mindenfélét, még akár egy olyan ember is, aki nem hittel közelít a Bibliához, találhat benne értékes dolgokat, talál benne kijelentéseket, főként, hogyha nem kritikusan közelít, hanem egyszerűen olvassa, de az Isten gyermekeihez ugye leginkább az apostoli levelekben lefektetett dolgok vannak, és ezzel még az evangéliumok, hogy azokat pedig azért fontos tanulmányozni, mert Jézus Krisztus bemutatta azt, hogy hogyan él szeretetben például, hogyan jár kell szeretetben, Isten szeretetben, és Isten tetteiben egy Isten gyermeke. Mert ő úgy élt, mint fiú. Tehát úgy élt, mint Isten gyermeke a Földön. Ezért mondta magára, hogy emberfia. Ez nagyon fontos. Ezt mindenkinek javaslom. Tehát akkor így lehet az Isten ismeretére szert tenni, nem másképp, hogy elkezded tanulmányozni az igét. Most figyelj, hogyha elkezded a tanulmányozni az igét, akkor a Szent Szellemnek lesz alapja benned, hogy kijelentéseket adjon az igéből. Tehát nagyon sokszor az emberek azért nem tudnak az igéből kijelentéseket venni, mert nincsen alapjuk hozzá, tehát nincs elég ige bennük, hogy így mondjam, nincs az elméjükben, nincs a lényükben elég ige, és azért nem ismerik az Istent. Tehát vannak olyan, ugye Pál is mondta, hogy vannak olyanok van emberek, akik bár keresztények, újjászülettek, de nem ismerik az Istent. Nem ismerik. És miért mondom ezt? A szeretet kapcsán mondom ezt. Amen? A szeretet kapcsán mondom ezt. Ismét megmutatom ezt az igét, az 1 János 4:8-at. Nézzétek meg, aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Tehát az ismeret, az Isten megismerése össze van kapcsolva az ő szeretetének a megtapasztalásával. Amen?
Amen.
Tehát, és a megismerés az úgy történik, hogy van benned elég ige, gondolkodol Isten igéjén, elmékezz rajta, és beszélgetsz vele. És akkor lesz benned elég ige, ahhoz, hogy a Szent Szellem megelevenítsen neked dolgokat, kijelentéseket adjon. Ez nem azt jelenti, hogy enélkül nem tud. De nagyon sokszor van az, hogy az embernek a szobái zártak, a szellemi szobái zártak Isten előtt. És nem fogja betörni azokat az ajtón, hanem kopogtatni fog. De egy idő után, amikor már, ahogy a János könyvében van, hogy én kopogtatok a szíved ajtán, és ha megnyitod az ajtót, akkor bemek és veled vacsorázom, és te pedig én velem. De van olyan, amikor már az ember nem, hogy nem hallja már, mert Jézus azért nem üti az ajtót, mert nem rúgja, hanem kopogtatok. Ugye a kopogtatás, hogy kb. Ennyi. Tehát, hogyha nagyon nagy zaj van odabent, és már nagy káosz van odabent, és már elétoltad a zongorát, meg mindent az ajtó elé, nem fogod meghallani. Tehát ezért mondja az Isten igéje, hogy ugye, Józsué 1:8, emlékeztek? Mit mondott Isten Józsuénak? Elmélkedj, és figyelj, én ezeket elmondom, de ezek akkor lesznek hatékonyak a te számodra, hogyha te ezekkel foglalkozol. Amen? Tehát mert érzitek azt, biztos a Szent Szellem bizonyságot tesz, hogy az, hogy foglalkozzál az Isten igéjével, az az Isten megismerésének az alapja. Értitek? Tehát mi nem, az élmények azok erre vannak rá akasztva, hogy így mondjam. Tehát persze van olyan is, amikor egy élmény van előbb, de egy élmény, egy isteni élmény, akár egy profétikus élmény, akár egy látogatás, egy mennyei látogatás, akár bármicsoda, ami élmény, ami transzcendens, és élmény Istentől, és igei alapú persze, tehát nem valami hókuszpók, azt sem tudja igazándiból úgymond a te életedet megtartani Krisztusban. Nem tudja megtartani, mert annak az élménynek a hatása előbb-utóbb el fog párologni benned. Eltűnik, mint bármilyen élmény. Csak lehet, hogy hosszabb ideig tart, meg emlékezni fogsz rá, de maga a hatás, amit akkor átéltél, az elpárolog. Ezért nagyon fontos az ige. De ez nem azt jelenti, hogy az élménynek kirúgjuk. Mert ugye ez is ilyen szélsőség. A protestáns egyházban jellemző, ugye a protestáns az egy átfogó fogalom, ebbe tartozik nagyon sok keret. Mi magunk is tulajdonképpen protestánsok vagyunk, mert két nagy felekezet van, ugye a katolikus, meg a protestáns. És a protestáns felekezetekre jellemző, és ez a katolikusokra nem jellemző. Jellemző a protestáns felekezetekre, hogy kidobják a csodákat, kidobják az élmény, nem kell az élmény. Nem kell. A 16. században, amikor a úgynevezett kvékerek voltak Amerikában, ezek úgy fordíthatjuk őket, hogy reszketők, akkor a protestánsok, csak ők voltak egyedül azok, akik nem szövetkeztek az állammal. A Szent Szellemmel betöltött, tehát a Szent Szellemmel betöltött keresztények. És a protestánsok, nézzetek meg, hogy már a kezdetektől fogva, amikor a protestantizmus elindult, ugye először ugye jött a Luther és a Calvin féle ébredés, a református evangélikus ébredés, aztán jöttek még a baptisták, aztán jöttek a metodisták, meg nagyon sok mindenki, de a legnagyobb baj ez volt ezzel, hogy a Solideo, nem Solideo Gloria, hanem a Solideo-ba a scriptura, szóla scriptura, hogy az írás mindenek fölött, ebbe igazuk volt, de ez nem azt jelentette, hogy az élményt viszont ki kell dobni. A katolikusoknál pedig pont fordítva figyelted meg, ott pedig az élmény nagy, mi vagy a scripturát nem is olvassák, csak a papok. Ott az élmény nagy, Medjugorjétól kezdve nem tudom hova, és vannak jelenések, meg, és utána ugye lehet azt, hogy most szemezgetni, hogy tényleg az a csoda Istentől volt-e, vagy nem. De ott legalább valamilyen csoda történik, persze nem tudjuk, hogy melyik vagyok, szerintem egyik sem jó. Se a katolikus verzió nem jó, aki az élményre koncentrál, a szellemi élményre, se a protestáns verzió nem jó, aki magára az írásra, és egy száraz, halott dolog lesz belőle. Egy száraz, aki szó szerint unalmas. Azt mondta, hogy jól van, érted, tök jó, minden, na, csak hagyd békén. Nem akarok erről hallani. Tehát a kettőt mindig látjátok, a kettő ötvözete a jó. Amikor az első az ige, a szkriptúra az első, az Isten igéjének az ismerete, és arra viszont nyitott az ember, mert Isten ne gondolta, hogy megunta azt, hogy megjelenjen meg, meg hogy csodákat tegyen, meg hogy szóljon hozzád a Szent Szellem. Ezt nem unta meg. Mi távolodtunk el ettől a valóságtól, nem Isten távolodott el a saját valóságától, amen?
Amen.
És például ezáltal, hogy nem az ige ismeretével foglalkozunk, és ezáltal a szeretetnek a megismerésével, mert hogyha elkezdjük az Isten igéjét megtapasztalni, megismerni, akkor megtapasztaljuk, mert az Isten igéje él. Élő valóság. Tulajdonképpen a Logosz, a fiú, ő Jézus. És nem tudjuk megtapasztalni az írást, hogyha zártak vagyunk arról, hogy bármi történhessen. Nagyon sokszor azért nem történnek egyébként felekezetekben úgy semmik, vagy csak nagyon kevés, mert eleve az emberek nem edzették erre magukat, hogy nem nyitottak rá, értitek? Tehát Jézus nem vágja be az ajtót, és nem rúgja be az ajtót, és akkor panaszkodnak, hogy hát imádkoztunk XY Gézáért, és ő éppen meghalt, érted? Isten, miért csináltad ezt? Miért ölted meg? Miért nem gyógy? És vádolják Isten. Holott meg kéne vizsgálni a saját életútjukat, hogy milyen tanításokat hallgatnak, milyen igékkel foglalkoznak, hogy tényleg nyitott-e az ő szívük ajta arra, hogy a Szent Szellem meg tudjon nyilvánulni. Hogy ne csak az írás, a puszta betű maradjon a számukra, még ugye a görög is különbséget tesz a betű és a felkent, a megelevenedett be tudja megelevedett betű vagy isteni szó között. Az egyiket logosznak mondja, a másikat pedig rémának. És a réma, az nem csak egy nő neve a... az nem csak egy nő neve a Chosenből, a réma, hanem a réma, az egy szerint szép név egyébként, hogy egy megelevenített, a Szent Szellem által felkent és megelevenített, igen. Amen?
Amen.
Tehát amikor te egyszerűen meghallod, amit Isten mond, és az igen, amikor olvasod, tanulmányozod, kiemelkedik és szól hozzád. És tudod, hogy hozzád szól. Valaki azt mondta egyszer, hogy amikor valaki elkezdi olvasni a Bibliát, a teljes szentírást, ami Istentől ihletett, ahogy Pál mondta, ugye, Timóteusnak, akkor rájön, hogy a Biblia olvassa őt. Tényleg így van. A Biblia olvassa őt. Tehát nyitottnak kell lennünk arra, hogy Isten belenyúljon az Isten tiszteletekbe. Tehát nagyon sok szervezabaj, mondom, hogy a másik, na minden, most hagyom, ez fontos volt, hogy megjegyezzem, de most a többit azt majd esetleg máskor. Értitek? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. És most nézzük egy kicsit meg a felmaradó időben az úgynevezett szeretet himnuszát, az 1 Korintus 13-at, és ebből először 1-es-3-as verseket kérlek, édesem, hogy...
Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a profétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.
Ugye érzékelitek ezeket a mondatokat, tehát hogy körülbelül, hogy miről szól. Tehát ugye azt mondja, hogy lehet, te még akár angyalok nyelvén is beszélhetsz, hogyha erre is képes, hogy angyalok nyelvén azért az, tehát az angyaloknak, ugye tudjuk, hogy a nyelveken ima közben van olyan, amikor az ember egy angyali nyelven beszél egyébként, ezt így elmondom. Tehát most ugye van a nyelvek ajándéka, mint a Szent Szellem 9 ajándékából egy, ami tulajdonképpen nem érvényes, ha nincs hozzá magyarázat ajándéka. Tehát a nyelvek imája, tehát a nyelveken való kijelentés, és annak a magyarázata, lefordítása az éppen beszélt emberi nyelvre, ez a Szent Szellem 9 ajándékai közül az egyik, vagy kettő darab. És ez a kettő együtt érvényes. Hiába mondva, erre mondja Pápost, hogy beszélsz te nyelveken, felállsz a gyülekezetbe, de hogyha nincsen magyarázó, akkor hallgasson, mert senki nem fogja érteni, mit mond. És ebből is lehet látni, hogy a nyelvek magyarázása, és tehát a nyelveken szólás és nyelvek magyarázása ebben a környezetben, ahogy itt leírja, az 1 Korintus 12, aztán a 14-ben, például a 14-ben eltér attól, amit nyelveken imának mond. Mert ott kifejezetten mondja, hogy azt Pápostól egyrészt, hogy azt kívánom, hogy mindenki szól nyelveken, mert én szólok, de ott nem arról beszél, hogy ez a nyilvános szolgált legyen, mert ott azt mondja a nyelveken imától, meg lehet különböztetni a nyelveken szólástól, hogy ha valaki nyelveken imádkozik, akkor önmagát építi, tehát nem másokat, hanem önmagát építi. Tehát különbséget tesz. És van olyan, amikor valaki úgy imádkozik, hogy egy ismert nyelven, olyan megtérésekről is hallottam, például amikor volt a keresztény üzletembereknek az ébredés, a Demos Sakarian féle pünkösdi ébredés, erőteljes pünkösdi ébredést, az örmény pünkösdiek menekültek Törökországból, stb. Mindegy. Amerikában is volt egy ilyen ébredés. Ott például többször leír ilyen bizonyságokat, hogy elment valaki kukutyimba, és akkor ott a kukutyini nyelven kezdett el imádkozni, amiből maga egyébként egy szót se értett, de azok az emberek így néztek, és megtérték. Azt nézték, hogy egyszer csak sírnak azok az emberek, és megtérnek. Tehát van ilyen is. Meg van olyan, hogy egy ismert nyelv, és van olyan, amikor angyalok nyelvén beszélsz, nem érti senki. És az nem biztos, hogy az sem biztos, például ugye, hogy egy nyelv, mert sokszor szokták mondani, ezt most azoknak mondom, akik már beszélnek nyelveken, vagy imádkoznak nyelveken, hogy van olyan, amikor azt mondják, hogy hát igazániból ez csak egyrészt egy ilyen gügyögés, igen, mert ugye Joel proféta is mondta, hogy a csecsemők szája által, tehát az ember, hogyha gügyögés, ez majd fejlődni fog, hogyha használod. Ugye ez olyan dolog, akkor fog, sőt, van nekem például valami is, átvált egy másik nyelvfajtára, és lehet látni, lehet érzékelni, hogy ez egy struktúrált nyelv, amin beszélsz. De amikor először elkezdtem nyelveken szólni, akkor igazániból csak gügyögtem én is. Tehát olyan, és amikor minél többet ezt gyakoroltam, annál érdekesebb volt, hogy így átváltott ilyen más struktúrákra. Mindegy, tehát a lényeg az, hogy de azt mondja az 1 Korintusi 13-ban, hogy akár még az angyalok nyelvén is beszélhetsz, ha akarsz, nem probléma, csak mit mond? Ha nincsen benned ez az isteni szeretet, akkor olyan leszel, mint egy zajos szintányér, vagy zengő címban, semmi értelme igazániból. És azt mondja, hogy a profétás ajándéka, tehát, és ez megdöbbentő, ha ismerek minden titkos, igaz, az összes titkot ismered, nagyon kemény, tehát olyan dolgokat mond, sorol itt fel, ami minden embernek, vagy nagyon sok embernek az álma. Milyen jó lenne minden titkot ismerni, mint Isten, ugye? Azt mondja, ha minden tudás a birtokomban van. Ez lehet természetes fizikális tudás, lehet szellemi tudás, mert a mennyei tudás, és ezt te birtoklod. És itt minden, az azt jelenti, hogy minden. Tudod, hogy hogy kell készíteni világi mindenséget, tudod, hogy kell egy napot beállítani. Érted? Ilyenekről is van, mert a minden tudásban ez is beletartozik, nem? A minden azért elég nagy halmaz, bármit mondasz, ami tudást igényel. És ez, hogy olyan erős hitem van, hogy hegyeket elmozik vele, de nincs benne isteni szeretet, semmi. És hogyha minden vagyonom, ha minden vagyonomat elosztom a szegényt, kézd el, fogja valaki magát, és elossza a szegények közé az összes vagyonát, a testét pedig feláldozza, hogy tűzben égjen el, de ezt nem az isteni szeretet. És mit jelent ez? Mert ugye tudjuk azt a Rómaiakhoz írt levél 5-5-ből, hogy bennünk van az, ha a Szent Szellem benned van az Isten szeretet. Amen.
Amen.
Nem mondhatod, hogy nincs benne. Tehát ez igazándiból nem egy hívőről szól, nem arról szól, aki újjászületett ember, és a Szent Szellem templom az ő test. Amen.
Amen.
Itt nem ilyenről beszél, hanem arról, aki, és nem is mondja azt, hogy ezt meg tudja bárki is csinálni, amit itt felsorol, de azt mondja, hogyha ilyen nagy dolgokat tudnánk csinálni, de az isteni szeretet, nem az isteni szeretet a motivációnk, tehát nem az isteni szeretet motivál erre, hogy tegyük, akkor semmi értelme az egésznek, semmi. Csak szenzációhajhászás az egész. Semmi értelme. És én olvasom a Korintusokhoz írt levél 13-at tovább, vagy hát olvasjuk. Nézzétek meg, mert itt az lesz még nagyon érdekes, hogy felsorolja, hogy és ezt most vedd magadra, légy szíves. Tehát olyan értelemben vedd magadra, hogy tudd, hogy ezek az isteni szeretetnek a tulajdonságai benned vannak. Mielőtt ezt elolvasnánk, egy pillanatra azt fel szeretném nektek dobni. A Róma 5-5-5, ezt gyorsan olvassuk, ezt innen most.
Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, a Isten ajándéka számára.
Amen. Amen. Tehát figyelj, mondhatjuk azt, mi újjászületett emberek, hogy nincs bennünk az Isten szeretete, nem?
Nem.
Amen? Mert mit mond? Nézzétek meg, hogy a Szent Szellem, ahogy belépett az életünkbe, betöltötte az Isten szeretete, agapéja, a szívünket, a lényünk középpontját, a Szent Szellem által. Ahogy a Szent Szellem belépett. Tehát igazániból mi szeretetből, agapéból áll a belső emberünk. Amen? A szellemünk Isten agapéjából áll. Tehát az új szellem, az új szív, az új szellem, az újjászületett emberi szellem, akinek örök élete van, az agapéból áll is. Tehát agapéból is áll. Az egész agapé igazándiból, és a Szent Szellem lakik benne. Tehát nem mondhatja egyik ember sem, aki újjászületett, és azt mondja, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és ezt nem csak így mondja, hogy persze, hogy hiszek, hanem a belső meggyőződésben mondja, nem mondhatod, hogy nem létezik ez a szeretet bennem. Nem mondhatod el. És akkor nézzük ennek fényében tovább az 1 Korintusi levet még egy kicsit. Itt, hogy nézzük meg, hogy mi van valójában bennünk. Tehát, hogy milyen tulajdonságok vannak bennünk. És az 1 Korintus 13:4-6-ot fogjuk ennek kapcsán olvasni.
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltéken, nem irít, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik galambán, Nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal.
Amen. Figyelj, tehát milyen, ez, tehát milyen szeretet van bennünk? Nézzétek meg! Isteni szeretet, de milyen tulajdonságokkal? Türelmes vagyok, igen. Jóságos a belső szeretetem, ami benne van, igen. Ezzel kell, hogy azonosuljál, amen?
Amen.
Türelmes vagy és jóságos vagy. Amiatt, hogy az Isten szerelme a szívedben van. Mert ő ilyen. Itt azt mondja, látjátok, hogy az isteni szeretet mondja. Ez nem azt mondja, hogy az emberi szeretet ilyen. Az emberi szeretet az nem türelmes és nem jóságos. És az emberi szeretet az féltékeny, türelmetlen, gonosz. Önző tulajdonképpen. Irigy, dicsekszik, büszke, gorombán is tud viselkedni, és nézze. És nem a maga hasznát keresi. Tehát tehát az emberi szeretet az ennek pont a fordít, de az már nem is nevezhető szeretetnek. Hát az igazi szeretet az isteni szeretet. Azon már le van válva az isteni szeretet, és el van torzulva, ami ennek az ellentétje. Tehát nem, indul, nem lesz indulatos. Ne, sőt, azt mondja, ha rosszul bánik veled valaki, akkor azt nem rója fel állandóan. Ne? Nem mondja, hogy hát ez az ember ilyen, ez az ember olyan, ilyen gonosz, olyan gonosz, a minden itt neki, miért ilyen, miért nem változik meg, szakadna rá az ég, valaki már odáig is eljut. Nem tartja számon, nem érdekel. Nem örülök az igazságtalanságnak, nyilvánvalóan nem örülök. Nem tudok együtt örvendezni, amikor gonosz dolgokat látok. Az igazságnak annál inkább. Tehát ezek mind bennünk vannak, tehát ezekkel azonosítsad magad, mert ez a te valóságod, amelyben ilyen... Tehát figyelj, ugye arról is beszéltünk már régebben, hogy az újjászületett szellemünk be lett helyezve a mennyekbe. Ez is egy ilyen értelmileg fel nem fogható, érted? Ez nem, tehát ez értelmi, pusztán értelmi, intellektuális képességekkel ezt nem tud behatárolni, hogy te egyszerre vagy itt, és egyszerre vagy a mennyben. Mint ahogy az Atya is egyébként, a Fiú is, és a Szent Szellem is ugyanígy. Jobban az Atya az nem lép be ebbe az időbe, az biztos, de ő amikor belenyúl a teremtett világába a kezével, hogy picit dolgozzon, akkor ott a Szent Szellem munkálkodik meg a Fiú. Az Atya nem... Tudjátok, hogy miből gondolom, hogy az Atya nem lép bele ebbe a dimenzióba? Egyáltalán? Mert a Jelenések könyvének a, emlékszem, a 20. részében az van, hogy láttam egy nagyfehér királyi széket, és rajta ülőt, akinek a tekintete elől eltűnt az ég és a föld. Tehát, hogy Isten belépne ebbe az téridő kontinuumba, ebbe a dimenzióba, eltűnne a tekintete elől minden. Tehát Isten olyan hatalmas az Atya, hogy nem tudja befogadni ez a mindenség igazándiból. Ugye, ahogy Salamon is imádkozott a templom szenteléskor, hogy Uram, hát az egész mindenség nem tud téged befogadni, hogy tudna már ez a templom, amit én építettem, de arra kérlek, hogy tekints rá erre a templomra. És hogyha valaki imádkozik, akkor hallgass meg, hogyha akár csak a templom felé fordulva imádkozik, mert valahol külföldön, amit nagyon messze van. Mert tudod, hogy Atya, hát téged a menny nem tud befogadni semmi, mert akkora vagy, olyan hatalmas. Hogy tudnom ez az általam fabrikált templom, akármilyen szép és dicsőséges is, nem tud téged befogadni. És ez így van. Tehát amikor az Atya valamit akar, akkor a Fiú és a Szent Szellem munkálkodik igazándiból. Tehát ő, a Fiú ugye ember élet Isten. Tehát ő emberi testben van fönt a mennyben, és bárhova megy, egy embert látsz. A Szent Szellem, azt meg nem tudjuk pontosan. Őt, hogy ő milyen, jobban van, vannak leírások róla, akár az Újszövetségben. Például ugye, amikor kérdezi, hogy láttam a Jánossal a Jelenések könyvében, hogy az Isten trónja előtt volt a 7 tűzlámpás, és azt mondja, hiszik el, a 7 tűzlámpás, és azt mondja, hogy ez a 7 tűzlámpás az Istennek a 7 szelleme. És akkor most hogy, értitek, te ezt nem tudjátok intellektuálisan befogadni, mert most akkor ezek különálló kisebb szellemek, vagy nagyobb, vagy ugyanolyan szellemek, csak a Szent Szellemnek 7 különálló szelleme, vagy a Szent Szellemben belül még külön szellemek. Értitek, te ezek olyan szimbólumok, amiket te intellektuálisan úgysem tudsz megragadni, csak valahogy ez hasonlít hozzá a legjobban, nyilván, hogy azért közölte János által ilyen szimbólumokkal. De amikor már meglátjuk a valóságot, hogy tényleg milyen, hát nem tudom, szóval gondolom, hogy álmunkba se gondoltunk volna olyat. Tehát Miért mondtam ezt? Azért, mert az Isten azt mondtam, hogy nem tudjuk ezt elfogadni el tudjuk, csak megérteni nem intellektuálisan, hogy egyszerre vagyunk jelen a Földön, a testünkkel érintkezünk, és egyszerre vagyunk jelen a mennyben, az újjáteremtett szellemünkkel, aki Efézus 2-6 alapján fölemeltetett az Atya jobbjára, és mégis tudunk ebben a dimenzióban tudunk ténykedni, és mégis én vagyok, aki ténykedik, mert ugye Isten egyben lát minket így az egész, ahogy teremtett, de mégis tudunk mi is ilyen értelemben több helyen lenni, értitek? Ilyen értelemben. Csak ilyen értelemben, hogy a szellemünk a mennyben is van, meg hát itt bennünk is van valahogy, nem. Szóval ezeket nem tudjuk megérteni. Csak hinni tudjuk, meg belül Szent Szellem által kijelentést tudunk kapni róla. Tehát nagyon fontos ez, hogy ezt azért mondtam, hogy azonosítsd magad az isteni szeretettel, ami benned van. Ki lett töltve a szellemedbe. Elő tud-e jönni az isteni szeretet a maga összes jó tulajdonságával? Elő tud belőled jönni, hogyha engeded. Elő tud belőle jönni, ha elmélkedsz az igén. Ha a szíved lágyjá válik erre, akkor a reakcióid is lágyak lesznek, Isten szerint valók. Nézzük még meg itt a végére az 1 Korintus 13:7-8 és a 13-as verset is még.
Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a profétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás. Ez a három azonban mindig megmarad. A hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a nagyobb.
Tehát azt mondja, hogy itt tovább sorolja, ugye, hogy mindent eltűr. Tehát az emberi szeretet olyan, hogy hát egy darabig tűrök, aztán annyi. Aztán kiadom az útját, megmondom neki a magamét, mit tudom én, egy darabig úgy eltűr. Mindig remél, és mindenben kitart, és azt mondja, hogy soha nem fogy el. Mert azt mondja, hogy minden dolog el fog múlni, még a nyelveken szólás, mert ugye a mennyben nincs erre úgymond szükség, elmúlik az összes tudás, ami csak létezik. Ez a három azonban mindig megmarad, mindig örökké. A hit, a remény és a szeretet, és azt mondja, hogy a legnagyobb, tehát Isten maga mondja, hogy a legnagyobb az agapé. A legnagyobb az Isten szeretet. Tehát ebben a szeretetben vagyunk képesek megtanulni, élni és járni. És még sajnos most azokat az igéket majd lehet, hogy egy másik alkalommal, ezt most csak elmondom valamennyire fejből, azokat most nem hoztam el nektek, de számtalan ige van tulajdonképpen avval kapcsolatban, hogy a szeretetlenség mit okoz az emberben, milyen elváltozásokat és milyen problémákat okoz a szeretetlenség maga, és milyen pozitív hatással van az ember lelki és fizikai természetére a szeretet. Tehát a szeretet, az ágápéről beszélve egyébként, az teljes mértékben, mert az maga Isten, teljes mértékben gyógyít, de képzeljétek el, hogy ennek az alacsonyabb szintet, a szeretet olyan hatalmas, hogy még ezek az ilyen elfuserált, alacsonyabb szintű verziói, főként úgy, hogy már nincs is ott az ágápé, mert az illető mondjuk istentelen, de a filleó, az emberbaráti szeretet is, képes volt életét adni másokért. Megmenteni a másokat a romok alól, a mit tudom én, helyette meghalni. Képes volt. Tehát, hogy ez a szeretet annyira hatalmas, hogy tulajdonképpen még akkor is képes nagy dolgokra, amikor nem az agapé az alapja. Mert hát nincs benne. De bennünk, és ezért van ez, hogy velünk keresztényeknek, hogyha megtanuljuk azt, hogy bennünk van, ebben foglalkozunk, hogy bennünk van az isteni szeretet, és engedjük, hogy ezen gondolkodjunk, és mindig a szeretet szerint cselekedjünk, sőt, meg is kérheted erre Istent, hogy Istenem, segíts engem, állíts le engem akkor, amikor éppen kilépek ebből a szeretetből, amikor a lelkemnek a még meg nem újított része működik. Akkor szólj rám, nyugodt, és ha megkérdez az atyád, rá fog szólni. Valahogy rá fog szólni, és azt mondja, állítsd le magad. Hogy valamilyen módon, lehet, hogy nem így, hogy állítsd le magad, de valamilyen módon rád fog szólni. Mert nagyon sokszor a legnagy, és ezzel be is fejezem, de ez a, higgyétek el, hogy ezek a mondatokkal, hogy nagyon sokszor a legnagyobb problémáid, amik vannak, most képzeld el azokat a problémákat, és nevezd meg, amik, bár nem kell kimondani, csak gondolj rájuk, amik most neked problémát jelentenek. És nagyon sokszor ezeknek a problémáknak a megléte, tulajdonképpen annak a abból származik, hogy még ott vannak azok a problémák, annak ellenére, hogy hiszel, mert a szeretet utadat rontottad el valahol. És ahogy megváltoztatod a szeretet utadat, ahogy elkezded az isteni szeretetet magadba engedni, magadból kiengedni a lelkedre, nem így mondom, egyszerűen valahogy automatikusan megszűnnek kolosszális problémák. Tehát ilyen gigantikusnak látszó, soha el nem mozduló problémák meg tudnak szűnni. Isten szeretete, az agapé, aki önmaga igazándiból, csodákat tesz. És erről számtalan bizonyság van. Számtalan. A mostani valamelyik nap kérdezte tőlem az egyik tesónk, hogy mert a férje elhagyta, és kérdezte, hogy ez még írva kérdezte, hogy ez még megváltoztatható-e. Hogy még megváltoztatható-e. És mondtam, hogy figyelj, igen. Igen, megváltoztatható az Isten szeretet által. Amen. Az Isten szeretet által minden megváltoztatható. Mert a szeretet által a hit munkálkodik, az isteni hit munkálkodik, és az isteni hitből elég egy kicsi, apró búza, ilyen mustármagnyi, és elmozdítja neked a Mount Everestedet. Simán. Érted? Csak sokszor ez a baj velünk, hogy nagyon keveset törődünk el, vele szinte semmit. Nem járunk Isten szeretetben. Túl könnyen odaadjuk magunkat az ingerültségnek, túl könnyen kritizálunk, túl könnyen kimentünk, de ezt nem tudod saját erőből, ez még egy dolog, így a végére. Nem tudod megoldani saját, te próbáld meg, nem fog menni. Lehet, hogy valamire tudod fékezni magad, lehet, hogy valamire tudsz egy kicsikét moderálni, mint hogy a templomban se káromkodnak, meg mit tudom én, isznak. A templomban általában mondjuk, vagy egy színházteremben nyihognak és ugrabugrálnak és leverik a csillát, mert tudja valamennyire az ember fölvesz, vagy egy családi összejövetelen fölvesz az ember magára egy jó arcot, ugye? Hogy a legjobb arcát mutatja. Elhoztam magamra a legjobb arcomat, itt vagyok. Nézzétek meg. De amikor olyan helyzetbe kerül, amikor nehéz helyzetbe kerül az ember, akkor gyakran van az, hogy megszűnik ez a dolog, értitek? Tehát, amiatt, hogy nem lett stabillá, nem gyökerezett meg a lelkében, a szeretetben. Abban a szeretetben, amit Isten már kitöltött a szívébe. És nem gyökerezett meg benne. Tehát elsődleges, és a másik, és ez volt tényleg az utolsó mondat, amit szeretnék elmondani, hogy az örök életünket a szeretetben fogjuk eltölteni. Nem lehet eltölteni, mert az időn kívül van, de bár azt mondják, hogy ott is van valamiféle idő, mindegy, most ezt hagyjuk. De a szeretet a lényege az életnek. Az élet lényege a szeretet, amen?
Amen.
Az agapé, az Isten szeretete. És az egész örökké valóságot, tehát az egész, nem, nagyon rosszak ezek a kifejezések, mert ez nem, de mégis így mondom, hogy tehát az, abban élünk örökkön örökké. Az Isten szeretetében élünk örökkön örökké. Tehát most kell, hogy a lelked, mert a lelkedet magaddal viszed. A tested az elpolik, de majd az Úr az atomjait összegyűjti, és ad neked egy megdicsőült testet. De a lelkedet, azt magaddal viszed. Tehát, és én nem szeretném, például én magam nem szeretném azt megélni, nem szívesen élném meg, hogy a mennybe kellene a lelkemet Istennek külön tevékenységekkel, nem tudom mikkel, átalakítani. Azért van ez a föld, és ez a földi élet, hogy a lelkünkben kialakuljon az agapé és az isteni hit segítségével a krisztusi karakter. Amen?
Amen.
Tehát legyünk odaszántak ebben a dologban, engedjük, hogy az Istennek a szerelme, ami kidett töltve a szívünkbe a Szent Szellem által, folyamatosan dolgozzon rajtunk, munkálkodjon rajtunk, és kialakítsa bennünk Krisztus karakterét. És ne feledkezzetek el erről. Tehát ne úgy lenne, hogy meghallgattuk, tök jó volt, vagy kevésbé, mindegy, de hogy meghallgattuk ezt, hogy járjunk szeretetbe, és holnap már azt se tudod hirtelen. Érted? Tehát ne engedd. Ez a te felelősséged. Ne engedd. Mondd meg, hogy igen, én megmaradok a szeretetben. Amen? Megmaradok a Krisztus szeretetében. És hogyha hirtelen kiesem, akkor gyorsan visszatérek. És gyakorlom magam abban, hogy ne essek ki. Mi együtt munkálkodok vagyunk Istennel. Tehát amikor, és hogyan tudom, és ezt a leginkább, mert tudom, hogy nehéz dolog ez. Mert aki alapvetően egy türelmetlen természet, akinél mondjuk egyébként hamar elcsattam két pofon, olyan volt régen, annak persze, hogy nehéz, hogy tudom, fékezze magát, nyugodt legyen, meg ilyesmi. Minden esetben, bármilyen természeted is van, a legfontosabb az, hogy ismerd meg az Isten igéjét. Amen? Amen. Ismerd meg, gondolkodjál rajta, és beszélgess Istennel, és engedd be az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet az életednek minden területére, az életednek minden szobájába. Figyelj, őre nyugodtan rád bízhatod magad, hiszen annyira szeret, hogy egyszerűen ő mindig a legjobbat feltételezi rólad, és most tudjátok, hogy Isten hogyan gondol ránk, amikor rád néz. Tudod, hogy hogyan gondol ránk? Következő módon. Türelmes veled, jóságos, nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, és nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos veled szemben, nem tartja számon, hogyha rosszul bánsz vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az Isten szeretet mindent eltűr, amit teszel, mindig hisz benned, mindig hisz és mindig remél benned, és mindenben kitart veled szemben, mindenben kitart. Nem szűnik meg szeretni. És soha nem fogy el ez a szeretet te feléd, mert ő a legnagyobb. Tehát, érted? Ő így viszonyul hozzám. És én azt gondolom, hogy hogyha ezt mi elhisszük, és foglalkozunk vele, mi is így viszonyulunk majd az Úrhoz. Amen.
Amen.
Ugyanebben. Na, drága testvérek, kérdezzem, hogy van-e valakinek valamilyen hozzáfűzni valója? Mert azt gondolom, hogy ebben fejeztem most be. Hogyha van valakinek valamilyen hozzáfűzni valója, akár kérdése, vagy bármi egyéb, akkor légy szíves, hogy tegyétek föl, mert fontos lenne. Biztos van ennek kapcsán valamiféle gondolatotok, vagy bármi, amit szeretnétek hozzáfűzni. Igen. Tehát mindenkinek ez teljesen világos minden. Jó. Akkor Marikát kérném a végére, hogy mondd el, mit szeretnél, és akkor majd... De lehet még írni ezzel kapcsolatban, lehet kérdéseket feltenni, hogyha akarod.
Ja. Hát én csak az is mondok, nagyon köszönöm, mert nagyon kimerítettem ezt a témát, ami a legfontosabb, hogy isteni szeretetben járjunk, hiszen a szívünkbe kitöltetett, ugye, ige alapján, és hát csak úgy tudunk, hogyha, ahogyan elmondom itt a végén, hogyha teljesen Istenre figyelve éljük az életünket, többször szólunk hozzá, kérdezzük, rábízzuk mindennapjainkat, és hiszünk abban, hogy ő minden nap velünk van, soha el nem hagy, mint ugye az igében megvan írva. És most, hogy amit említetted, hogy az igét nagyon jól kell ismernünk, vagyis minden nap olvasni. Mert Isten azon keresztül szól hozzánk. És én is megtapasztaltam már nagyon régóta, hogy bizonyos igék úgy kiemelkednek, mint ahogyan te is beszéltél róla, hogy vannak olyan igék, mikor olvassuk, hogy mintha az csak nekünk szólna most. Azt nekünk akarja elmondani, mert az fontos a számunkra. Úgyhogy a többi ugye elhalványul, de az nagyon erősen megmarad bennünk.
Amen.
Én több ilyen, a régebben, ugye énekek is, meg a 23. Zsoltár, meg sok ige, ez olyan, hogy én is úgy elmélyültem benne, például most csak a 23. Zsoltárt említem, hogy amikor olvastam, ugye a Károlyi, hogy amikor azt olvasom a harmadik vers szakban van, ugye, hogy Isten vezet bennünket az ő nevéért. Na most itt én megálltam, de ez már sok évvel ezelőtt történt, hogy azért vezet engem az ő nevéjét, hogy ő legyen nagyja az én életemben.
Amen.
Nem azért, hogy én okosabb legyek, vagy nagyabb, nagyobban legyek, és ez nekem nagyon megérintett. És azt vettem észre, hogy pillanatok alatt az összes igéje, mind a hat verszak szívembe került.
Hmm.
És másnap már kívülről tudtam mondani. Egyszerűen, hát ilyen a mi úrunk, hogy tényleg valóban szól, hogyha elmélyedünk, elgondolkodunk rajta, ami úgy kiemelkedik, mert az biztos, hogy nekünk akarja mondani, nekünk akar vele jót tenni, hogy azon gondolkodjunk, mert hát az ige csodálatos. Hát ahogyan te is elmondtad, már nagyon részletesen, mélységében kifejtetted ezeket az igéket, és ez hát csak úgy tudunk formálódni, ugye, mert az Úr Jézus belülről formál bennünket, de csak úgy, hogyha nem csak a világi dolgokkal törődünk, hanem igével olvassuk, gondolkodunk rajta, és elmélyedünk benne, elmélkedünk rajta. Ezek mind hozzátartoznak ahhoz, hogy valóban jobban tudjunk átformálódni, át tudjon bennünket formálni, mert nem mi magunktól nem, de az Úr át szeretne bennünket formálni az ige alapján. Hát én így tapasztaltam, így értem, de vannak énekek is, ami annyira a szívemhez jött. Hát ez még régen, hát 9 évig, ahogy bibliaórákra jártam, meg biblia imaórákra, és akkor volt olyan ének, ami annyira a szívemhez helyeződött, és abban is úgy jártam, hogy elgondolkodtam rajta, hogy ez mennyire igaz, mennyire a szívemhez szól, és bármikor el tudom mondani kívülről. De ugyanúgy vagyok, a többit nem. Többit hiába próbálom, de van egy-kettő, mert nem csak ez, több is, de ahogyan te is énekel, az veszem észre, reggel fölébredek, hogy mint hogyha egész éjjel ezzel azért gondolkodtam volna, vagy mondtam, énekeltem volna, vagy mert így ébredtem. És akkor még sokáig megmaradtam ebben, és akkor próbáltam, és végig tudtam énekelni. Úgyhogy, és akkor a szövegét figyeltem, hogy ezen keresztül az Úr mit akar nekem mondani. Mert biztos, hogy van azon keresztül, ami hozzánk szól, amit ki akar emelni, ami csak nekünk, csak a miénk. Hát azért ez nagyon fontos, ahogyan te is elmondtad, mert nagyon részletesen tényleg elmondtad, hogy nagyon fontos, hogy az Úrra figyeljünk, és ne csak a világi dolgokkal törődjünk, mert úgyis oda fogunk kerülni, oda megyünk, és már, hát itt kell már átpróbálni az embernek az átalakulást, ugye?
Amen.
Köszönöm
Amen.
Szépen, áldjon az Úr
bennetek. Köszönjük, Marika, áldott vagy Krisztusban. Akkor a végére fogok énekelni. Csak megosztunk egy. De itt a végén, akkor én, ha bárkinek bármilyen kérdése van ennek kapcsán majd, most már nem, de írjatok nekünk, vagy bármit szívesen ebben kapcsolatban is, meg akkor itt tudunk majd imádkozni, úgyhogy megbeszélni ezekről. Énekeljünk még egy szép dalt az Úrnak állott a végére. Hiszem, hogy mindenki megértette ezt a szeretet, hogy mennyire fontos a szeretet, az Isten szeretet, benn való élés, járás. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb. Amen.
Amen.
Én azt gondolom. Igen. Csak sem